Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Nagyon sok témában tapasztaljuk, hogy a fiatalabb generációk sok mindenben másként gondolkodnak, sok mindent másként csinálnak, mint az idősebbek. És sokszor elhangzik az ezek a mai fiatalok kijelentés, olykor legyintéssel kísérve. Csak hogy a fiatalokra nem legyinthetünk, és nem csak a közhelyszámba menő, ők a jövő kijelentés miatt nem. Lenézni az utánunk jövő generációkat valószínűleg az emberi természet része. Ám ezzel nem azt mondom, hogy ez a helyes magatartás, hanem azt, hogy nem kell kiborítson az, hogy a fiatalokat az úgynevezett bezzeg generáció tagjai gyakran tartják lustának, követelőzőnek, egocentrikusnak, és még sorolhatnám. A sztereotípiáknak ez esetben sincs alapja, az azonban igaz, hogy minden generáció tetteit és gondolkodásmódját a saját egyedi problémáik és saját egyedi kihívásaik formálják. De melyek a problémáik fiataljainknak? Milyen kihívások elé állítja őket az élet, a nagybetűs élet, és ki segít nekik, valóban építve, kritizálva őket? Erről beszélgetünk. Oltián Csongor, a Miért elnöke a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm is a lehetőséget.
A Romániai Ifjúság Napja képezi a beszélgetésünk apropóját. Tegnap, azaz május 2-án volt a Romániai Ifjúság Napja. 2005 óta ünnepeljük így módon az ifjúságot. Ki döntse el, hogy mit érez ebből az ünneplésből, mit érez magáénak ebből az ünneplésből. Nekem picit olyan érzésem van, amikor egy-egy világnapról, vagy egy-egy jeles napról beszélünk, hogy az év egy napján kiemelt figyelmet fordítani egy témára, esetünkben a fiatalokra, és aztán a többi napon hanyagolni. Nem azt akarom mondani, hogy fölösleges, de talán közel állunk hozzá. Megkapják a nekik járó figyelmet a fiatalok az év többi, az év másik 364 napjában?
Igen, jó kérdés. Viszont annyival kijavítanám az előző kijelentést, hogy gyakorlatilag a május 2-val felhívni szeretnénk a figyelmet arra, hogy mi is vagyunk. Az elmúlt években is, főleg a járvány előtt azért az ifjúsági szervezeteinkkel, a Magyar Ifjúsági Értekezlettel, az Ifjúsági és Sportminisztériummal, meg annak a lárányát intézményeivel folyamatosan rendezvényekben gondolkodtunk, annak érdekében, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy itt vagyunk, véleményünk van, hangunk van, illetve bennünket nem elég meghallgatni, szóba kell állni, és párbeszédet kell velünk kezdeményezni, vagy a mi kezdeményezésünkre elfogadni. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor az ifjúság kérdéséről beszélünk, akkor nagyon-nagyon sok oldalról kell ezt a kérdést megkörnyékezni. Ami most a mai beszélgetésünkben is fontos, az az, hogy a közéletben, a politikában hogyan viszonyulnak a fiatalokhoz, és mi az elmúlt években Magyar Ifjúsági Értekezletként is, több ifjúsági szervezetként is azon dolgoztunk, hogy igen, megkapják a figyelmet, és a különböző csatornákon, hálózatunk keresztül pedig nap mint nap azon vagyunk, hogy eljussunk ezekhez a fiatalokhoz. Fiatalokhoz, akárha most a népszámlálási programról beszélgetünk, azon dolgozunk mai napig is, május 7-ig is, hogy eljussunk a fiatalokhoz, bevonjuk a fiatalokat abba, hogy részt vegyenek a népszámlálásba, és őket bevonjuk úgy, hogy ők segítsenek másokon. Tehát gyakorlatilag egy ilyen kis láncot szeretnénk összehozni, annak érdekében, hogy minél több fiatal egyrészt hasznosnak érezze magát, másrészt pedig meg tudja szólítani a körülötte lévőket különböző ügyek kapcsán.
Megragadott engem az, hogy azt mondta Ön, hogy fel kell hívni a figyelmet a fiatalokra, rá kell irányítani a figyelmet a fiatalokra, azt, hogy igen, hello, itt vagyunk mi is. Valóban szükség van még mindenre 2022 Romániájában? Értsem azt ez alatt, hogy a társadalomnak egy része az megpróbál átnézni a fiatalokon?
Nem mondanám azt, hogy megpróbál átnézni, hanem egyszerűen, ha mint szinte bármivel az életben, ha nem tesszük elég hasznossá, vagy nem tesszük elég hangossá magunkat, akkor a mindennapi élet nem feltétlenül arról szól, hogy arról aggódik mindenki, mi van a fiatalokkal, mi van a fiatalokkal. És akkor, amikor a fiatalokról beszélek, akkor nyilván nem csak szülőként beszélek, nem csak közéleti szereplőként beszélek, nem csak ifjúsági szervezetben dolgozó fiatalként beszélek, hanem átlagos fiatalként beszélek, és azért fontos, hogy folyamatosan fejlődjük a figyelmet, ha fiatal családosokról van szó, ha egyetemistákról van szó, ha középiskolásokról van szó, ha munkavállaló vagy pályakezdő fiatalokról van szó, hogy bármelyik rétegről beszélünk, lehetőséget kapjon arra, hogy elmondja véleményét a különböző társadalmi kérdésekben, az őket érintő bármilyen jellegű kérdésekben. Visszatérve a kérdés elejére, azt kell mondjam, hogy igen, sajnos szükség van arra, hogy hangosak legyünk, szükség van arra, hogy megmutassuk, hogy itt vagyunk, szükség van arra, hogy közben felemeljük a hangunkat, vagy akár a tábláinkat, és elmondjuk azt, hogy itt vagyunk. És én visszaemlékszem az elmúlt 15 évre, amit én gyakorlatilag az ifjúsági szférában végigjártam, ahhoz, hogy hallhatóak legyünk, ahhoz igenis nekünk kell elsőnek lépni, hiszen én azt gondolom, hogy szinte bármelyik vagy társadalmi, vagy szakmai réteggel esetében előfordul, hogy amennyiben az a réteg nem hallatja a hangját, kevésbé foglalkoznak vele. Akár a médiáról beszéljünk, akár a politikumról beszéljünk, akár a bármiről beszéljünk gyakorlatilag. Fontos az, hogy mi legyünk a kezdeményezők, fontos az, hogy elmondjuk, hogy mit akarunk, és mi erre ösztönzünk gyakorlatilag mindig mindenkit, hogy legyen hangos és mondja el a véleményét.
0265-22-20-22 ezen a telefonszámon kapcsolódhatnak be hallgatóink a témával kapcsolatos kérdéseiket ezen a telefonszámon tehetik fel, mondhatják el meglátásaikat, vagy megírhatják nekünk SMS-ben 0740-274-165. Jól értem akkor, hogy ön azt mondja, hogy a fiatalok Romániában nem feltétlenül kapják meg a nekik járó figyelmet, vagy azt a figyelmet, amit mondjuk egy nálunk nyugatibb demokráciában élő fiatal megkap a társadalom részéről?
Én nem feltétlenül hasonlítanám a romániai fiatalok helyzetét más Európában élő fiatalok helyzetével, hanem arról beszélnék inkább, hogy mi az, ami még mai napig is tabú, vagy nehezen érthető, akár a más generációk, akár a politikum számára, az, hogy amikor a fiatalokról beszélünk, akkor nem feltétlenül a gyerekeinkről beszélünk, nem feltétlenül a diákokról beszélünk, vagy egyetemistákról, hanem összességében minden olyan fiatalról, aki 14, ebbe mi esetünkben, és mondjuk 35 év között él. Ezek azok a fiatalok, akik különböző problémákkal szembesülnek, amelyekre mi szervezetként, intézményekként megoldást kell találjunk. És akkor tudunk mi hatékonyak lenni, hogyha ezeket mindig ebben a nagy, nem azt mondanám burokban, hanem nagy csoportban emlegetjük. Ugye az ifjúság kormányzati szinten és parlamenti döntéshozói szinten is egy új értelmet kapott a tavalyi évvel kezdődően, a 2020-as parlamenti választások végével, hiszen a parlamenti szinten külön bizottságon, eddig az utazási bizottsághoz tartoztak az ifjúsági kérdések, minisztérium szintjén pedig a sporttól egy család és ifjúsággal foglalkozó minisztériumhoz került ez a téma, ami reményeket vált ki belőlünk, viszont sajnos a nehezen működő bürokratikus rendszer miatt még nem éli a fénykorát az ifjúság ilyen szempontból, viszont akár RMDS-ként, akár miértként és a miértből és RMDS-ből dolgozó tisztségviselők, államtitkárok kapcsán én bizakodó vagyok ilyen szempontból. A nyitás a szervezet a szövetség részéről megvan, viszont nagyon nehéz a döntéshozók, a politikusok, és itt globálisan mondom a politikusokat, nagyon nehéz az ők fejükbe kitisztázni azt, hogy nem elég beszélni és tematizálni azt, hogy a fiataloknak jövőképre van szükségük, hanem érdemben tenni is kell. És akkor, amikor azt mondjuk, hogy tenni kell, már az is egy fontos lépés, hogy a fiataloknak a saját általuk megálmodott rendezvényekre, eseményekre, elképzelésekre tudjon a kormány egy nagyobb összeget, forrást biztosítani, és amellett nyilván minden olyan szociális, társadalmi kérdésre választ tudjon kapni, amely érinti őket.
14 és 35 év közötti személy az számít a papírforma szerint fiatalnak Romániában, és a leg legfrissebb vagy legutóbbi statisztikák szerint 5,5 millió ilyen személy él Romániában, tehát 5,5 millió fiatal él Romániában, tehát egyáltalán nem kis számról beszélünk, ezért fontos ez a téma. A fiatalság, elmondtuk azt, hogy meg kell kapja a nekijáró figyelmet, fel kell hívja magára a figyelmet. Fontos az, hogy azok a rendezvények, amit a fiatalok szervezni szeretnének saját maguknak, azok megkapják a megfelelő támogatást. Azt is el kell mondani azonban, hogy a fiatalság önmagában még nem erény, elhangzik nagyon sokszor, és nem követelhet valaki figyelmet, teret, pozíciót, stb. Magának, csak azért, mert fiatal. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy vannak olyan erényei a fiataloknak, ami nincs, vagy kisebb mértékben van meg az idősebbeknek, és ezért ők a közéleti politikai szerepvállalás során tudnak egy új perspektívát, egy új szint vinni abba a közegbe. Ezt érzi az idősebb generáció, vagy ahogy én mondtam a felvezetőmben, a bezzeg generáció?
Igen, én azt tapasztalom, hogy érzi. Az egy másik kérdés, hogy mekkora figyelmet fordít rá. És itt nem akarok én félreértés ne esik senkit megvádolni, valószínűleg 10-15 év múlva én is pont ebbe a hibába fog beleesni, hiszen az ember, ahogy érik, ahogy idősebb lesz, úgy megváltoznak a prioritások is az életében. Ezért mondtam és mondom, mondjuk mindig azt, hogy a legtökéletesebb közösségépítő forma vagy csapat az, amikor a legfiatalabbtól a legidősebbig együtt tud dolgozni, hiszen az idősek tapasztalatával, tudásával, rálátásával és a fiatalok dinamizmusával, tenni akarásával egy jó csapatot lehet alkotni a közösség élén. Nem azt mondom, hogy ez meg fog változni 15-20 év múlva, viszont azt gondolom, hogy nyitottságra új nyitottságnak mindig van helye ebben a környezetben, és nyilván ez akkor tud tökéletes lenni, hogyha van a másik részen is vélemény. A fiatalok képesek elmondani, mit akarnak, és a tapasztalat azt mutatja, hogy a fiatal, a tizenéves fiatal, aki mondjuk nem egy ifjúsági szervezetben tevékenykedik, vagy nincsen, egy aktív közösségnek nem a része, és sokkal hamarabb elmondja azt egy vele egykorú fiatalnak, aki mondjuk adott esetben híd tud lenni az ifjúság és a politikum között. Ez a legfontosabb, azt gondolom, hogy ez a híd megmaradjon, ezt a hidat mi az RMDSZ-en belül közösen a Magyar Ifjúsági Értekezlettel megteremtettük 20 évvel ezelőtt, ma is működik. Lehet nyilván vitatkozni, hogy hol működik jobban, hol kevésbé jobban. Ugye az ifjúsági szervezetekben is a tapasztalat az, hogy jön egy fiatal, aki motivált, dolgozni akar, de éppenséggel utána elmegy egyetemre, vagy megnősül, férhez megy és lankad ilyen szempontból, mint az előbb is mondtam, megváltozik az értékrendje. De a legfontosabb ebből a szempontból megközelítve az, hogy mi folyamatosan dolgozzunk azon, hogy legyenek új fiatalok a szervezeteinkben, a közösségben, akik tenni akarnak, akik dolgozni akarnak. Viszont nyilván ahhoz, hogy ezek a fiatalok itthon maradjanak, dolgozzanak önkéntesen, közösséget építhessenek, muszáj megtalálja az ország, a kormány azokat a lehetőségeket, munkalehetőségeket, jól fizető állásokat, gazdasági megoldásokat, amelyeknek miatt ezek a fiatalok, ha el is mennek külföldre, hazajönnek, vagy ha éppenséggel nem akarnak külföldre menni, akkor itthon tudnak boldogulni. Azt gondolom, hogyha erre megkapjuk idővel az összhangot, akkor egy nagyon egészséges társadalom tud működni, ahol nem feltétlenül azt számít, hogy ki fiatal és ki idős, hanem kellőképpen tudjuk megünnepelni úgy az idősek napját, mint a fiatalok napját május 2-án.
Fiatalokról való viszonyulásról beszélgetünk Oltián Csongora, miért elnöke a napra kész vendége. Nicolae Ciucă miniszterelnök gratulált a Romániai Ifjúság Napja alkalmából a fiataloknak, az ötleteikhez, kezdeményezéseikhez, szerepvállalásukhoz, és arra biztatta őket, hogy maradjanak az országban, ahol a kitartásukat, bátorságukat, kreativitásukat kamatoztatva megvalósíthatják törekvéseiket. Ezek a kötelező szavak. Mi van ezeken túl? Mit tapasztal a 2022 Romániájában élő fiatal? Mivel szembesül 2022 Romániájában élő fiatal?
Én azt gondolom, hogy ezekről a kérdésekről nyitottan kell beszélni, és nekem légvilágon semmi kifogásom nincs a miniszterelnök szavaiba, viszont a realitás nem feltétlenül ezt tükrözi. A realitás azt tükrözi, hogy a fiatalok külföldre egy része, nem tudok százalékot mondani, de valószínűleg a népszámlás adatokból meg ki fog ez is derülni. Egy nagy része külföldre akar menni, tanulni, tapasztalatot szerezni, nyelvet tanulni, és így tovább.
De hát ezzel még nincs semmi baj, ha kimegy külföldre tapasztalatot szerezni, mert benne van ebben az, hogy vissza is fog jönni, nem?
Pontosan itt akartam áttérni arra, hogy ez, és ilyen, itt van az, amikor amit a miniszterelnöknek még mellé tehetett volna a kötelező szavak mellé, az az, hogy mi azért dolgozunk, hogy megteremtsük nektek azt a környezetet, amelyben jól éltek, boldogan éltek, és itthon tudtok családot alapítani.
Milyen kell legyen ez a környezet? Milyen az a környezet, amiben a fiatal boldogan jól érzi magát?
Én mindig két dolgot szoktam mondani. Az első, azt gondolom, az nyilvánvaló, az a jólét. Az anyagi jólét, amelyben megengedheti magának azt, hogy a mindennapok, a szürke hétköznapok mellett kicsit mondjuk akár hobbija is lehessen, akár nem tudom, a családját elvihessen egy hétvégén valahol nyaralni ott esetben, és emellett pedig a közösségben érzett szerep. Én nagyon sok esetben tapasztaltam azt, és tapasztaljuk azt, hogy fiatalok hazajönnek külföldről, tapasztaltak, tanultak, itthon mondjuk kapnak egy munkahelyet, és nem feltétlenül az a cél, hogy azt a fizetést megőrizzék, ami kim volt Németországban vagy Angliában, hanem kompenzálja mondjuk a kisebb fizetést azt, hogy a közösségben szerepet vállalhat, ifjúsági szervezetben dolgozhat, a cserkészcsapathoz csatlakozhat, önkormányzati képviselőként részed a döntéshozásba, és ez az, ami azt gondolom ilyen szempontból nagyon előnyös, vagy nagyon pozitív tapasztalat, hogy a közösségeinkben most már egyre több fiatalnak adnak teret akár az önkormányzati munkában is, annak ellenére, hogy ezelőtt mondjuk 6-7 évvel még az volt a percepció, vagy a vélemény, hogy hát bezzeg azért a régi időkben a tanácsok azok mindig idősek voltak, akik nagyon sok tapasztalattal rendelkeztek. Ma már azt is elfogadja a közösség, vagy egyre inkább elfogadja, hogy 25 éves is tud pluszot adni, és jó ötleteket hozni a közösségben.
Tamás András írja nekünk SMS-ben, hogy teszi fel a kérdést, mennyire segítünk a fiataljainkon, mennyire segítjük a fiataljainkat. Csak egy példa, ha építeni, letelepedni akaró fiatalnak, mennyi papírra, jóváhagyásra van szüksége Romániában. Most nyilván ez az eset szerintem, hogy az sem jó, hogyha egy 35 éven túli személy építeni akar, és neki is egy halompapírra van szüksége, tehát az egész ügyintézést egyszerűsíteni kell, nem csak azért, hogy a fiataloknak egyszerűbb legyen, hanem mindenkinek egyszerűbb legyen az élete, de igen, egy jó példa arra, hogy a fiatalokat talán ez is eltántorítja, elbátortalanítja attól, hogy építkezzenek, már ha van pénzük építkezni, és szeretném, ha beszélnénk a fiatalok lakhatásáról is, de ehhez van hozzáfűzni valója önnek.
Igen, tehát jó, magam is most hasonló gondokkal küzdök, ugyanis úgy döntöttünk, hogy neki fogunk lassan mi is saját házat építeni, és valóban ezekkel a problémákkal küzdünk. Nemrég volt egy beszélgetés, ami vállalkozó valaki, aki ugye elmondott olyan problémákat, amelyekkel, hogy az ember nincsen benne, és nem tapasztalja meg, akkor nincs onnan tudjon róluk. Valóban, viszont ahogy ön is említett az előbb, ezt a problémát nem csak a fiataloknak kell megoldani, hanem ezt összességében kell a bürokráciát ilyen szempontból csökkenteni. És igen, az is igaz, hogy egy fiatal, aki mondjuk 5-6-7 évet kinnélt külföldön, ahol már ügyeket kellett az állami intézményeken keresztül elintéznie, hazajön Romániába és szembesül a valósággal, amit az út esetben tapasztalatunk, bár azért voltak itthon is előrelépések, valóban felteszi magának a kérdést, hogy akkor itthon akarok-e neki fogni egyáltalán házat építeni. Tehát összességében válaszolva a kérdésre, igaza van a kérdezőnek, a bürokráciát összességében kell megoldani, és én mondtam, azért most már vannak különböző ügyintézésekre digitalizált megoldások, akár a kisebb útpontról, hogyha említhetem, vagy hasonló más intézkedések az önkormányzatoknál elsősorban. Ami a fiataloknak való lakhatását érinti, ugye a kormány gyakorlatilag a kormány programjában is megszabott ezelőtt 2 évvel olyan prioritásokat, amelyek ezt célozzák, és az új ifjúsági és családügyi és ifjúsági minisztériumnak vannak olyan törekvései, amelyek ezt a folyamatot segítsék, viszont már a Cseke Attila által vezetett fejlesztési minisztériumban az elmúlt másfél évben voltak olyan döntések, amelyek ezt a folyamatot segítették, akár ha azt mondjuk, hogy fiataloknak indítottak el tömbház lakások építését, vagy a lakások megvásárlásának az árait gyakorlatilag plafonálták a 2019-es évi árakhoz, ha jól tudom, hogy az annél lakásoknak a megvásárlását. Tehát vannak ilyen jellegű kezdeményezések, viszont azt gondolom, hogy mindig van hely újabbakra. Erről a miniszter úrral is beszéltünk több ízben, hogy a jövőre nézve akár a minisztériumok közötti együttműködés, meg az interminiszteriális együtt érdemes erre nagyobb hangsúlyt fektetni. Ugyanakkor, ami a fiatalokat érintve, szinte minden egyes minisztériumnak van valamilyen fajta projektje, amely a fiatalokat célozza meg. Úgyhogy összességében a kérdésén úgy látom, hogy kellő feszegetése, vagy kellő teret biztosítva ezekre a beszélgetésekre és ezekre a témákra előbb-utóbb elérünk oda, hogy ne legyen tabu egy adott közegbe arról beszélni, hogy mit akarnak a mai fiatalok bezzeg a mi időnkben.
A fiatalok lakhatásáról beszélgetünk. A Romániai Ifjúsági Tanács tegnap közzétett egy elemzést a Romániában élő fiatalok napjára időzítve, és ebből az elemzésből az derül ki, hogy bár az ország lakosságának a csaknem 96% az saját tulajdonú lakásban él, a hazai fiatalok többsége az komoly lakhatási krízissel küszködik. 57,8% az a szüleivel él egy háztartásban. Itt mondjuk el azt, hogy az Európai Uniós átlag az 49%, és minél nyugatabbra megyünk, annál alacsonyabb ez a százalék, és a romániai fiataloknak, ami még súlyosabb szerintem, a romániai fiatalok közel 65%-a az túlzsúfolt háztartásban él, szemben az Európai Unió 27,5%-os átlagával. Tehát nem kell különösebb szakértelem, hogy megállapítsuk azt, hogy hátráltatja ezeknek a fiataloknak mindez a fejlődését, az életcéljaik beteljesedését, és még sorolhatnám. Van kiút ebből a helyzetből?
Nem mondhatnám azt, hogy erre a kérdésre nekem nálam vannak a pontos válaszok, ugyanis ebben a témakörben nem mondhatnám magam szakembernek. Bár gazdasági szakember vagyok, nem feltétlenül látok, nincs rálátásom arra, hogy pontosan ezek a statisztikák honnan alakultak. Amit én személyesen is megtapasztaltam, az az, hogy a nyugati országokban például a fiatalok körében már nem trend az, hogy saját lakást vásárolok vagy építek. Ugye tudjuk azt, hogy nagyon sok olyan állam van Európai Unión belül, ahol gyakorlatilag a legnagyobb piaca a lakásbérléseknek van, és nagyon sok fiatal, én nagyon sok éve Erasmus programokban dolgozunk, és nagyon kevés olyan fiatallal, 35 év alatti fiatallal találkozok, akik azt mondták, elmutassák magukról azt, hogy ők saját lakásban élnek.
Hát nem csak a fiatalok, az idősek is ugyanígy vannak, tehát ha ránk néz valaki, és azt mondjuk, hogy 96% a lakosságnak saját tulajdonú lakásban él, akkor azt mondják, hogy hú, hát ti nagyon-nagyon gazdagok vagytok itt Romániában, hogy megengedhetitek magatoknak ezt. Most, hogy egy személyre hány négyzetméternyi felület jut, ebben ne menjünk bele. Tehát ennyi zárójelbe, hagyom, hogy folytassa.
Igen. Ezeket a jellegű trendeket illeti, mint mondtam, ugye ez látszik Európán belül, és én ezzel körülbelül 10 évvel ezelőtt találkoztam először, ami számomra is meglepő volt. Ez megint egy mentalitás kérdése, hogy az emberhez hogy közelíti meg. Nyilván az is látszik, hogy nagyon sok fiatal azért veszi az útját egyetem, középiskola elvégzése után külföldre, tisztában van azzal, hogy külföldön sokkal hamarabb meg tud takarítani pénzt annak érdekében, hogy mondjuk 35 éves koráig felépítsen egy saját ingatlant, vagy vásároljon egy saját lakást. Nem akarok én a fiatalok nevében beszélni, hogy mi a fontos, nyilván nekem is nagyon fontos, jó magam is akkor, amikor a család építésbe gondolkoztunk, akkor a kormány által biztosított lehetőségekhez fordultunk, hiszen nekem sem volt meg az a tőkém, amivel én saját lakást tudok vásárolni, egy 30 éves bankhitel köt gyakorlatilag a lakásomhoz, és azt gondolom, hogy ezek a lehetőségek is segítik valamilyen szinten azt, hogy a fiatal eldöntse, hogy ő lakbérbe akar élni, külföldre megy, és mondjuk ott vásárolja, ott gyűjti össze a pénzt, amikor lakásvásárol, vagy éppenséggel az első házprogramhoz fordul. De vannak, tehát az állam által biztosított lehetőségek működnek, nem mindegyik működik jól, vannak kifogások, és ezeket gyakorlatilag azt látom, és az a tapasztalatom, hogy próbálják évről évre kiavítani azokat a problémákat, amelyek nem működnek, de vannak működő lehetőségek. Én bevallom őszintén, nem feltétlenül ezt a problémát tekintem az erdélyi fiatalok, a romániai fiatalok legnagyobb problémájának, hogy van-e lakás, saját lakása vagy nincs, hanem a munkahelyet, a jól fizető munkahelyet, illetve a szakmai előrelépés, a közösségben való helytállást látom a prioritásnak. Azon túl van egy csomó olyan lehetősége egy fiatalnak, hogy eldöntse, hogy melyik, mihez szeretne fordulni, mint az előbb is mondtam. Külföldön gyűjt egy kis pénzt, és hazajön, és itthon vásárol, vagy épít, hitelhez folyamodik, amelyet a kormány kedvezményesen tud besegíteni, vagy éppenséggel itthon indít el egy saját vállalkozást, és itthon építi fel magának azt az anyagi hátteret, amelyből megengedheti magának, vagy éppenséggel a nyugati példa bérben, bérlakásban lakik.
Utóbbihoz azonban ilyen komoly mentalitásváltásra is szükség van, mert hogy azt látom, és a saját magam példájából is mondom ezt, hogy tulajdonképpen azt kaptuk a szüleinktől örökségként, már aki nem kapott lakást örökségként, hogy fiam, dolgozzál, hogy építhess magadnak egy lakást. Tehát, hogy mi azért dolgozunk, hogy legyen nekünk egy lakásunk, az a miénk, és nyilván az aztán a röghöz köt minket, nehezebben mozdulunk el, nehezebben vállalunk munkát más városban, korlátozza a mobilitásunkat, de hogy ilyenek vagyunk.
Nekem erre is van magyarázatom, és a személyes tapasztalatomat szeretném elmondani, nem szakvéleményként szeretném megfogalmazni, az én személyes véleményem az, hogy nem rendelkezünk elő gazdasági oktatással, nem rendelkezünk mi fiatalok, az oktatási rendszer rendszeren belül nem volt hangsúlyfektetés, nincs hangsúlyfektetve arra, hogy a fiatal kellő gazdasági, pénzügyi tudást szerezzen meg, akár a 12. osztályig, vagy akár a 8. osztályig. Nyilván az egyetemen aztán már, hogyha az ember szakosodik, és gazdasági jellegű egyetemet választ, akkor igen. A társadalom nagy részenek nincsenek ilyen jellegű információi, és így tovább. És azért a szakkönyvek is azt mondják, a gazdasági vagy pénzügyi szakkönyvek, hogy a ház, a lakás, stb. Azok viszik a pénzt, nem pedig hozzák. Nyilván belemehetnénk itt egy mélyebb ilyen jellegű elemzésbe, de ahogy ön is említett az előbb, mentalitásváltásra van szükség, mindig is van szükség, de én bizakodó vagyok olyan szempontból, hogy egyre több helyen látom azt, hogy felzárkozik a közösség. Tehát azok a fiatalok, akik mondjuk az én generációmban, az én generációmhoz tartoznak 80 vége, 90-es évek eleje, én nem beszélve azokról, akik már azután születtek, azok a fiataloknak már sokkal, jóval több lehetőségük volt nagyon fiatal korba akár külföldön járni, külföldön tanulni, külföldön dolgozni, és ők azért már egy nyitottabb mentalitással térnek haza, ami ilyen szempontból azt gondolom, hogy jó. Van a nyugatról is nagyon sok negatív dolgot lehet behozni, de azt gondolom, hogy nagyon sok pozitív dolgot is, ami ilyen szempontból segíti, vagy kompenzálja azt, amit az iskolában nem tanulunk meg, vagy nem tanultunk meg.
Ifjúsági szervezetben dolgozva, fiatalokkal találkozva érződik ez hangsúlyosan, hogy ki az, aki járt külföldön, és tehát onnan egy sokkal nyitottabb szemléletet hoz haza? Vagy ez teljesen embere válogatja, és van, aki elmehet nyugatra is eltölthet ott 3 évet, akkor is ugyanolyan csőlátású lesz?
Határozottan az én tapasztalatom az, hogy az a fiatal, aki megjárta magát külföldön, aki nyitott arra például az Erasmus mobilitásai programjain részt vegyen, aki nyitott arra, hogy megismerjen más kultúrákat, megtanuljon más nyelveket, azok sok esetben másképp látják a világot. Én nem azt mondom, hogy rossz az, amit van nálunk, hiszen a mi közösségeinkben is rengeteg jó van, viszont visszatérek megint arra, amit az előbb ön is említett, hogy a mentalitásváltást sokkal hamarabb előre segíteni az Európai Unió által biztosított lehetőségekkel, és az Erasmusra gondolok, a különböző tanulási lehetőségekre gondolok, vagy munkalehetőségekre gondolok, mind amit ma ad az oktatási rendszer sajnos. Ugye, ha jól tudom, akkor oktatási minisztérium környéken is vita van, hogy akkor szükség van a reformra, milyen oktatási reformra van szükség. Az én személyes véleményem az, hogy a mai oktatási rendszer Romániában a tövitől meg kell változtatni, és újra kell gondolni. Ugyanis, mint mondtam, nagyon sok olyan információval nem rendelkezik egy, vagy nem kap egy csomó olyan információt meg egy fiatal, mikor kijön a kötelező iskola padjaiból, amivel boldogulhatna majd a nagybetűs életbe, és ezt is sokszor megfogalmaztam, hogy nem kell feltalálni a spanyol viaszt. Vannak jól működő rendszerek, de nem csak az lenne a legfontosabb, hogy a körülöttünk lévő országokból összegyűjteni a hasznos információkat, amelyek ilyen szempontból a fiatalok mentalitásváltását, a fiatalok pénzügyi gondolkodását tudja segíteni hosszú távon.
Egyébként e körül is vita van, mert itt nagyon sokat beszélünk arról, hogy ha már oktatás, hogy mennyire jól működik az oktatási rendszer, teszem azt Finnországban, de oktatási szakember mondta el itt a Marosvásárhelyi Rádióban egyébként azt, hogy persze nagyon jól működik a finn oktatási rendszer, csak hogy mi nem vagyunk Finnország. És a jól működő finn rendszert éppen emiatt nem lehet egy az egyben itt Romániában meghonosítani. Most ugyanez érvényes a fiatalok problémáinak a megoldására irányuló kezdeményezésekre is, nem?
Én teljes mértékben egyetértek a oktatási szakemberrel, aki ezt mondta. Biztos vagyok benne én is, hogy egy jól működő finn rendszert, hogyha ráteszünk a román rendszer, egyből nem fog működni. Ezért mondtam azt, hogy azok az oktatási szakemberek, akik értenek ehhez, ugye nekem vannak személyes tapasztalataim, oktatási módszerekben dolgozom, nonformális oktatási módszerekkel dolgozom, de nem tartom magam oktatási szakembernek, viszont van rálátásom és tapasztalatom abban, hogy mi az, ami nem működik, akár meg tudok fogalmazni javaslatokat, hogy hogyan kéne egy oktatási nem intézmény, hanem strukturálisan az esetben működjön. Viszont én ezért mondtam, az előbb is azzal kezdtem, hogy azokat a jó példákat, amelyek külföldön működnek, érdemes lenne elkezdeni teszteni. És vannak amúgy jó példák itt is, hogyha megnézzük a különböző oktatási módszerben működő iskolákat, amelyek egy társadalomnak egy részét sikerült meggyőzik, hogy ez jó, mások még mai napig azt mondják, hogy maradjunk a hagyományos módszereknél. Én például nagyon nyíltan elmondom, hogy én a nonformális oktatási módszerekbe hiszek. Tapasztaltuk ezt nagyon sok mobilitási projekt keretén belül, és azt mondhatom el, hogy én az elmúlt 15 évben sokkal többet tanultam a különböző nonformális oktatási rendszereken alapuló programokon, mint a formális oktatási rendszerben, ami adott esetben még az egyetemi oktatás része is, az én esetemben sajnos csak elméletről szólt, és gyakorlati része szinte egyáltalán nem volt.
Oktatás után beszéljünk a munkahelyekről, pontosabban a munkahelyek hiányáról, vagy a munkanélküliségi rátáról a fiatalok körében, és tegyük hozzá azt is, hogy vannak olyan vélemények, miszerint a fiatal az, ugye a felvezetőben azt mondtam, hogy ezek a mai fiatalok, és mit mond a bezzeg generáció. Most lehet, hogy én is a bezzeg generáció ügyvédje vagyok, és
lassan én is.
És azért mondom ezt, hogy azt látjuk, hogy vannak fiatalok, akik elvégzik a középiskolát, aztán egy egyetem, aztán mesterizünk, és csak mind tolódik az az idő, amikor a fiatal munkát vállal. Ezről van szó, vagy arról van szó, hogy nincs munkahely a fiataloknak?
Én azt gondolom, hogy most én is egy kicsit ilyen bezzeg, és talán egy kicsit rossz is leszek, de ez megint a saját tapasztalataim is, saját tapasztalatomra is alapul, hiszen nagyon sokat töltöttem fiatalok között az elmúlt 10 évben. Azt gondolom, hogy több rétű a probléma, egyrészt mi szülők is hibások vagyunk. És most azért beszélek akár az én nevembe is, mert beszélgettem olyan szülőkkel, akiknek mondjuk nagyobb gyerekei vannak, és az ott gyakorlatilag sok esetben mindent kézbe kapnak a gyerekek, akár a telefont, akár az autót, akár majd a lakást hosszú távon, és ezt olyan személyek is mondták, akik ezen már túl vannak, de belátják azt, hogy ez ilyen szempontból problémát okoz hosszú távon, hiszen a fiatal nem tanulja meg azt, hogy akkor nekem kell előteremteni, nekem kell ezért megdolgozni. A másik pedig a mentalitás is, amiben szintén, most kereshetsük, hogy ki a hibás, de nem szeretnék én itt újra mutogatni, de ugyanakkor akár mi szülők is, akár oktatási rendszer is, akár egyszerűen a mentalitás is, az, hogy valahogy úgy érezzük, hogy úgy érzik sokan, sok fiatal, nagyon zsenge korban, hogy akkor majd valahogy úgy is lesz. Most amúgy is az a trend, hogy akkor el kell végezzem ugye a középiskolát, ha siker az érettségim, akkor egyetemre kell menni, ha nem siker, akkor megpróbáljuk külföldön. De nem tudják, hogy mit akarnak. Nagyon sok információ birtokában vannak a mai fiatalok, és nagyon nehezen tudják belőni azt, hogy mit szeretnének csinálni. Mi az, ami nekik tetszene. Ugye azzal is gyakran szembesülünk, hogy minél kevesebbet dolgozzak, de annál többet keressek. Tehát valahogy én azt gondolom, hogy több ponton vannak gondok, nem beszélve a szakoktatás minőségének a kérdéséről, amiről beszélgetünk, de nagyon minimálisok az előrelépések is. Az elmúlt években egyre több olyan szakiskolával, magyar szaktanára volt lehetőségem beszélni, akik nagyon motiváltak lennének, hogy befektessenek még több energiát abba, hogy a szakoktatást előre vigyék Romániába, de egyszerűen a rendszer valamilyen formában nem segíti ezt a folyamatot. Nagyon széles körül azt gondolom ez a skála, de azért fontos hanem az összességében a közösségi szervezeteknek a léte ezekben a közösségekben, mert ilyen jellegű segítséget, mentorálás is tud valamilyen szinten biztosítani a fiatalnak. Tehát ugye Szentgyörgyön is működik például egy ifjúsági tanácsadó iroda, ahol a fiatal bemehet és megkérdezheti ez egy vállalkozás, non-profit vállalkozás, megkérdezheti, hogy én nem tudom, hogy mi szeretnék lenni 2 év múlva, érdekelt vagyok ebbe és ebbe a témába, tudtok esetleg felmérni mondjuk a kompetenciáimat, egy hosszabb beszélgetésen részt venni, és segíteni abba, hogy eldöntsem, hogy mi az, ami nekem való. A szülők se feltétlenül tudnak a fiatalnak besegíteni. A szülőbe is benne van ugye az, hogy akkor mi szerettem volna én lenni, és nem jött össze, most a gyerekemből hát az lesz. Ugye én is apaként azt mondtam a gyerekeimnek, hogy orvos kell az egyik legyen, a másik pedig lehetőleg ügyvéd, de ne valószínűleg ez nem így fog történni. Úgyhogy itt nagyon sok rétű ez a probléma, és azért nem engedném meg magamnak, hogy belemenjek mélyen bármelyikben, mert ezeknek azért megvan a külön szakterületük, viszont mi ifjúsági szervezetekben dolgozó személyek, vagy közösségben dolgozó személyek, ezekkel milyen kell foglalkozunk, és foglalkozunk is.
A szakoktatást említette, a szakoktatás minőségét, illetve miért ne beszélnünk el a szakoktatás hiányáról is, azt mondja ön, hogy a rendszer nem segíti a szakoktatást. Kérdezem én, hogy a rendszer nem segíti a szakoktatást, vagy a mentalitás, a fiatalok, vagy a szüleik mentalitása nem segíti azt, hogy a szakoktatás az ott legyen, megkapja az őt megillető helyet Romániában, mert hogy van, aki azt mondja, hogy hát nem értelmetlen szakosztályokat létrehozni, mert egyébként sem jelentkeznek a szakosztályokba a fiatalok. Mert hogy a fiatalok egy része azt mondja, hogy szakiskolával járni ciki, inkább elméleti liceum, szakiskola az milyen, oda csak a buták járnak.
Jó, nyilván most megnézhetjük azt, hogy a probléma honnan ered. Az én értelmezésem a probléma honnan ered, hogy valahol megromlott a szakiskoláknak a minősége, utána a megítélése, és most már ott tartunk gyakorlatilag, hogy abszolút nem, a szülő nem akarja odaengedni a gyerekét, csak akkor, hogyha a szülő tovább gondolkozik azon, hogy mint hogy mi ciki, vagy mi kevésbé menő, és sorolhatnám. Én emlékszem, ezelőtt 10 évvel egy ifjúsági táborban egy politikus azt mondta, hogyha ő ma 18 éves lenne, ő elvégezne egy egyetemet, megtanulna egy arab nyelvet, és megtanulni egy szakmát. Na most, ha megnézzük a világot, 10 éve volt ez gyakorlatilag ez a beszélgetés, akkor ott tartunk, hogy arabban most már lassan Európában is bárhol lehet boldogulni egy arab nyelvvel, egyetemi diploma szinten mindenhol szükséges, főleg közintézményekbe is sorolhatnám, és ha mal van valakinek egy jó szakmája, akkor biztos, hogy kap munkát. szakember hiány van. Tehát, hogy ez az, ami számomra érdekes, hogy sok olyan fiatal ismerek jó magam is, akinek lenne képessége rá, aki biztos vagyok benne, hogyha elvégezne akár egy képzést, vagy a szakiskolát elvégezni, akkor jó szakember lehetne. Egyszerűen ez úgy valahogy, ahogy ön is említette az előbb, egyrészt az elmúlt években, az elmúlt 20 évben csökkenő pályán volt, mint népszerűség. Másrészt pedig a szülők is azt mondják, hogy hát a fiam az mégiscsak az egy legalább egy középiskolát vagy egy egyetemet el kell végezzen, mert akkor fog majd tudni boldogulni. Sok esetben mi szülők se vagyunk a realitás, se látjuk azt, hogy mi az, ami reális. A szüleim folyamatosan azt mondták annak idején, hogy nekem matek infót kell végezni, mert az a jövő. Most nekik pont összejött, mert ugye az IT szakma az menő. De én most nem tudnám megmondani, hogy az én 7 éves leányomnak mi a legjobb. Én arra ösztönözném, és arra ösztönzöm a körülöttem lévőket, hogy keressék meg azokat a megoldásokat, amelyekkel már fiatal korból a gyereknek a angolul skilljeit megtalálják. Mi az, amiben a gyerek jó, mi az, amit szívesen csinál, és biztos vagyok benne, hogy meg lehet találni azt az oktatási intézményt, vagy azt a tanárt, aki tud segíteni abban, hogy a gyerek fejlődjön. És szerintem is a mentalitáson változtatni kell, nem ciki szakmát tanulni, sőt, sok esetben jobban fizetett egy jó kőműves, egy jó ács, egy jó asztalos, mint akár mai nap, nem tudom, egy közgazdász, egy könyvelő is sorolhatnám.
Tegyük hozzá, nyilván a pénz az nagyon fontos a mai világban való boldoguláshoz, csak hogy amikor valaki egy életen át bemegy munkahelyre, vagy reggel 8-kor fel kell, nem jó, hogyha arra gondol, hogy igen, lehet, hogy lesz, ami az asztalra kerüljön, terülj-terülj asztalkám lesz minden délben, de én nem szeretem azt a munkát. Tehát, hogy azért olyan munkát kell végezni, amit jó kedvel teszünk, és lehet, hogy jól fizet az IT szakma, de hogyha én utálok számítógép előtt ülni, akkor lehet, hogy jobb elmenni egy olyanra, ami ha kevesebbet is fizet, de kiteljesedhetek benne.
Igen, de viszont a mai világban azt mondhatom, hogy a lehetőségek világát éljük ilyen szempontból. Rengeteg átképzési lehetőség van, rengeteg szakmai képzés van, amit 3-4 hónapos kurzusokkal a fiatalok el tudnak végezni. A Románia kormánya az Európai Unión keresztül több olyan projektet finanszíroz, ami munkanélküli fiataloknak van, ez a NEETS kategóriai fiatalok, 30 év alattiak, nincsenek se oktatási intézményben, és munkanélküliek is, amely során különböző szakmai képzéseken vehetnek részt, a végén pénzt kapnak, a minisztérium által elismert diplomát kapnak, és a legfontosabb, egy szakmát tanulhatnak meg. Gyors talpalót valóban, mert nyilván nem éveket fogják tanulni az illető szakmát, de van elméleti rész, gyakorlati rész, és meg vagyok győződve, hogyha mondjuk egy fiatal komolyan veszi és érdekli ennek a szakmának az elvégzése, utána fog tudni boldogulni, hiszen, mint mondom, folyamatosan azzal szembesülünk, ugye ön az előbb úgy kezdte, hogy nagy a munkanélküliség Romániában. Nincsenek adataim arról, hogy mekkora munkanélküliség. Én a saját környezetemben és különböző adatokat is látva azt tapasztalom, hogy bizonyos szakmákban bizony nem munkanélküliség van, hanem munkaerőhiány van.
Van még néhány perc az adás időnkből. Egy kérdés. Beszélnünk kell arról, hogy nagy a szakadék a vidéki és a városi fiatalok között, és a koronavírus járvány, amelyből épp kilábaltunk, az csak még jobban felerősítette, vagy csak még jobban növelte ezt a szakadékot a fiatalok között. A romániai fiatalok több mint fele, 52%-a, különösen a 18 év alattiak a szegénységi küszöb alatt élnek. A vidékről elköltözött, városba költözött, külföldre költözött fiatalok esete is ebbe a kérdéskörbe tartozik. Melyek azok a hiányosságok, amelyekkel a fiataljaink szembesülnek, és van-e megoldás ezekre?
Nyilván az első és legfontosabb azok a különböző lehetőségek, amelyek adottak mondjuk a városba. Ugye, ha vidéki környezetről beszélgetünk, kisebb vidéki környezetről beszélgetünk, akkor az oktatási intézmény mindenhol jelen van, viszont a szórakozási lehetőségek, a közösséghez való tartozási lehetőségek azért jóval ilyen szempontból szűkebb körülök. Én azt is tapasztalom, hogy valóban fiatal korban, középiskola után, egyetem után a fiatalok a nagyvárosok fele, vagy legalább a közepes városok fele húzódnak munkalehetőségek szempontjából. Viszont egy idő után, amikor már megalapozták az ott esetben a családi fészküket, kialakult egy biztos anyagi háttér, ha lehet ezt mondani Romániában jelenleg, de van egy szakmájuk, amivel tudnak érvényesülni, akkor utána egy idő után már inkább a nyugodt és békésebb környezetbe készülnek, és ez nem is olyan nagyon, nagyon, ezeket úgy nevezem, hogy idős fiatalok, én is pont ebben a korban vagyok, tehát amikor még nincs 35 éves, de már ott van a küszöbön, család van, gyerekek vannak, és valamilyen szinten már az a túlságosan mozgalmas élet már éppenséggel nem való, meg biztonságra vágynak, és így tovább. Az, hogy mi a megoldás, vagy milyen lehetőségek vannak az arra, hogy ezek a vidéki környezetben élő fiatalok is érvényesüljenek, azok adottak. Tehát most, ha nem tudok teljes Romániáról beszélgetni, hiszen mi Erdélyben mozgunk és Erdélyben dolgozunk. Minden egyes megyében vannak ifjúsági szervezetek, amelyek hozzánk tartoznak. Szinte minden településen vannak ifjúsági szervezetek, amelyek tevékenykednek, amelyek lehet, hogy első ránézésre azt mondjuk, hogy jaj, hát azok összeülnek, söröznek, boroznak, báloznak. Én azt gondolom, hogy ezek is fontosak. Tehát vannak olyan vidéki szervezeteink, amelyek tartsák a hagyományainkat, és közös locsolást szerveznek például húsvétkor, vagy éppenséggel a teljes közösségnek szerveznek egy olyan szórakozási, adnak olyan szórakozási lehetőséget, mint a karácsonyi húsvéti és rohadnám bálok. Ezek közösségi élményt biztosítanak elsősorban. Utána pedig azt gondolom, hogy vannak és lesznek lehetőségek vidéken is érvényesülni. Nagyon sok olyan kormányzati forrás, ami akár az Európai Unión keresztül működik, vidéki vállalkozások létrehozására szól. A magyar kormánynak voltak olyan programjai, amelyek a vidéken élő fiataloknak szólnak. Vannak lehetőségek. Ez megint egy másik kérdés, ezek a lehetőségek eljutnak-e fiatalokhoz. Ez a mi dolgunk is, hogy ezeket promováljuk, eljutassuk. Én nagyon sok fiatal vagyok ilyen kapcsolatban, hiszen ilyen projektekkel és ilyen projektekkel is dolgozunk, de én azt gondolom, hogy ez meg tud változni egy idő után. Tehát ezeket a lehetőségeket kell maximálisan kihasználni, és azt gondolom, hogy a következő Európai Uniós költségvetési ciklus ebbe tud egy mélyet meríteni, hogy ezeket az elszigeteltebb helyen élő fiatalokat segítse.
Zárjunk ezzel az optimizmussal Oltián Csongornak, a Miért elnökének. Köszönöm, hogy itt volt ma a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm én is a lehetőséget.